Letelepülés a fecskevölgyben. Azt se tudták, hol áll a fejük a sok tennivalótól, és a hajótörés szenvedett matrózok titokban örültek, hogy magukra maradtak. Benszülöttek és kalózok látogatása rendben van, ha szükség van rájuk. Például, igen, haszna vehetők már, ha cipelésnél, vagy ha néha telehírekkel jönnek, és természetesen nagyszerűek, ha valami kalandról van szó. De amikor új helyen új tábort ütnek, és százféle dologban kell dönteni, mégiscsak legjobb egymás között. Volt egy néhány perc ezen a napon, amikor majdnem elhatároztatott, hogy amíg a fecske újra születve be nem fut az öbölbe, addig a kapitánya és legénysége megszűnnek hajótörött tengerészek lenni. Vadtörzs lesznek, barlanglakók, akik éjszaka a tűz körül táncolnak, totemeket állítanak fel hosszú rudakra, s hangakoszorúkkal övezve áldozatot mutatnak be előttük. De Johnnak eszébe jutott az árbóc, amit meg kell csinálnia. És Susan kijelentett, hogy a barlang tulajdonképpen nem alkalmas ott lakásra, és Roger se látta be, hogy mire való az új sátor, ha nem aludhat benne. És Titti úgy volt értesülve, hogy vadak sohasem készítenek térképeket. És így végül is úgy határoztak, hogy továbbra is felfedezők és tengerészek maradnak, még ha hajótöröttek is. De azért a határozatot heves viták előzték meg. Amikor befejezték, örültek, hogy kültagok nem voltak jelen a tanácskozásnál. Ők maguk azonnal el tudták felejteni, hogy volt idő, amikor megunták tengerészi mi voltukat, de ha mások is jelen vannak, nehezebb folytatni mindent, mintha soha nem merült volna fel kétség további miben létük irányában. Titti mindnyájuk közös érzésének adott kifejezést, amikor azt mondta, amíg felfedezők maradunk, a világon minden történhetik velünk. Gondoljatok csak vissza az elmúlt évre. De ha vadak volnánk, semmi értelme, például még Kanchenjunga megmászásának se. Csak éppen ülhetnénk a tábortűz körül, emberhúst csámcsogva. Különben is, mondta Susan, itt vannak a vakációs feladataink. Felfedezőknél az természetes, hogy könyveket olvasnak. Tittinek eszébe jutott, hogy egy jó oldala mégis volna a vadember állapotnak. Nem kellene francia igéket magolni, de ezt nem mondta ki. Francia igéket így is úgy is be kell vágni. Az én feladatom algebra. És tengerészeknek azt tudni kell. Hajótörést szenvedtünk, mondta Titti, és most, hogy a dagályhullámok és óriás rákok útjából kikerüljünk, alligátorok is, toldotta Roger. Felköltöztünk ide a vidék legkiemelkedőbb pontjára. Ez volt az egyetlen észszerű dolog, amit tehettünk, mindnyájan váltó lázba eshettünk volna. Jó, mondta Susan, ezt tehát elhatároztuk. Lássunk neki a sátorverésnek. Mi lesz a raktár sátorral? Arra a célra a barlangot fogjuk használni, mondta Susan. Jó lapos terület, a középen a négy alvó sátor éppen elfér. A felfedezők mind a négy sátrat nyílással a patak felé állították fel. A sátrak és a völgy falai között volt a kormányos tűzhelye, egyik a legsikerültebbeknek eddigi mesterművei között, és közvetlen a tűzhely alatt volt a kis örvény, ami mintha külön a mosogatás céljaira készült volna. A pataknak felső kiszélesedését gáttal elállítom, mondta John, egy fürdőmedencét csinálok. Nagy takarítást kell rendeznünk a barlangban, mondta Susan. Valaki menjen és vágjon néhány csomó hangát. Menjetek ti ketten, míg én elkészítem az ebédet. De mi lesz, ha viperákra akadunk? Kérdezte Roger. Ne félj, Roger, mondta Titti, én is jövök. Jó, hogy nem gondoltunk viperákra a múltkor, sohasem fedeztük volna fel a fecskevölgyet. Ne szedd fel a földről, és ne lépj rájuk. Ez minden, mondta a kormányos. Ha Roger csak fél annyi lármát csinál, mint szokott, mondta a kapitány, nem kerül sor egyikre se, ha csak nem szundikálnak a viperák. A matróz és a hajósinas felmásztak a völgy északi lejtőjén. Hangos beszélgetés és erős láb topogtatás közt, hogy alkalmat adjanak a viperáknak az eltűnésre, és neki láttak a hangok kaszálásának a kormányos seprője számára. Itt is, ott is kaszáltak, s egyre közelebb jutottak a lapos tetejű sziklához, amiről John azt mondta, hogy jó őrtorony lesz. Miért ne lehetnének ők az elsők, akik megmásszák az őrtorony sziklát? Míg a kormányos a Peter Duck barlangjában fölraktározott fából hordott magának a tűzrakáshoz, addig a kapitány egy kis építménnyel volt elfoglalva. Nagy lapos kövekből egy négyszögletes oszlopot épített. A papagájnak mondta a kapitány, el akarok vele készülni, mielőtt Titti visszajön. Az egyik rudat, amire a batyukat akasztották, ketté vágta. Az egyik felét félretette a kormányos seprűje céljára. A másikat keresztbe beépítette az oszlop tetejébe, úgyhogy mindkét oldalon kiállt, mint a madárijesztő két karja. Susan segítségével fölemelt egy nagy lapos mészkőtáblát, és az oszlop tetejére tette. Erre helyezte a papagáj kalitkáját, és azután kinyitotta az ajtaját, beledugta a kezét. A papagáj lábával belekapaszkodott az egyik ujjába. Egy szempillantás alatt kiemelte, és a papagáj jól megkapaszkodott a rúd egyik ágában. Kiterjesztette, és ez jó ízűen csapkodott a szárnyaival. Szép, Polly, mondta Roger. Egészen jól fest a dolog, mondta a kapitány elégedetten. Vajon vissza tud-e menni a kalickájába? Próbáld meg egy kis kockacukorral, mondta Susan. John egy kockacukrot mutatott a papagájnak, s betette a kalickába. A papagáj végig sétált a rúdon, amíg a csőrével el nem érte a kalickát. Aztán megragadta annak egyik rácsát, lábaival kapkodva, amíg talajt nem ért, aztán körül sétált a kalicka ajtajáig, és belépett. Sokkal több munkájába kerül újra visszamenni a rúdra. De nem, a papagáj nem hiába volt hajó papagáj. Pompásan tudott kúszni, és hamarosan megtalálta a módját, hogy csőrével és egyik lábával a kalickába kapaszkodjék, míg a másikkal elérje a rudat. Hangavágás kemény mesterség, pláne ha a matróznak és hajósinasnak közben még felfedezniük is kell. Mire leereszkedtek a völgy meredek oldalán, teleül hangával, papagáj már megint ott ült a rúdon. A tűz vígan pattogott, az üst már majdnem felfort, s a kormányos és a kapitány ültek és borsót fejtettek. Vége a 6. kazetta első sávjának. Well, mondta a kormányos vidáman, jó soká oda voltatok. Fent voltunk az őrtorony sziklán. Halló, micsoda pompás helye van Pollynak. Mikor csináltátok? Az előbb még nem volt itt. Még ti hangát vágtatok. Sziklán is fent voltunk, 100 mérföldnyire ellátni róla. Észak, dél, kelet és nyugati irányban, és van egy kis üreg a szikla tetején, úgyhogy ha fekszel rajta, senki se láthat, legfeljebb teleszkóppal a hegytetőről. Gyertek, nézzétek meg! Előbb ebédelünk, mondta a kormányos. Gyere ide, matróz, és te is, fiú, fejtsetek borsót, hogy a kapitány hozzáláthasson a seprűkötözéshez. A matróz és az inas hozzáfogtak a fönnmaradt borsó kifejtéséhez. Titti adott egy csomó hüvelyt a papagájnak is. Az gyönyörűen értett a borsó fejtéshez. Darabokra tépte a hüvelyt és eldobta, de a borsó szemeket leejtette, és még Szuzán is úgy vélekedett, hogy azok elég tiszták ahhoz, hogy hozzátegyék a többihez. Mihelyest a borsóval elkészültek, Szuzán neki láthatott az ebédfőzésnek, de még milyen pompás ebédnek, melegített pemmikem és zöld borsó bőven vajjal, utána a szokásos mazsolás, kenyér dzsemmel, csokoládé és alma. Eközben John fogta a rúd másik felét, amit meghagyott, amikor a papagáj állványát elkészítette, és egy hatalmas csomó hangát kötött a végére, vastag spárgával körül-körül csavarva, a hang a fekete fás szárán, és úgy eldolgozta, hogy nem lehetett látni, hogy a spárga hol kezdődik. Igazán jó munkát végzett. Amikor a kormányos meglátta a seprűjét, alig várta, hogy használatba vegye, mint hogy a többiek várták, hogy felmehessenek az őrtorony sziklához. De ekkorra elkészült az ebéd, és egy szakács se szereti, ha a kész ebéddel várni kell. A seprűt az étkezés végéig neki támasztották a sziklának, és a piszkos edényt berakták a kis örvénybe, hogy a tiszta patak víz elmosogassa. Egy pillanatig a matróz és a hajósinas arra gondoltak, jó volna itt maradni és segíteni a barlang kitakarításában, de a kormányos még csak végig se engedte gondolni. Nagyon piszkos, mondotta, és meg se tudnánk fordulni benne, ha mindnyájan betódulunk. Hagyjátok majd, én kiseprem, s aztán járhattok kibe, amennyit jól esik. Gyertek, mondta a kapitány, egy tábor megfelelő őrtorony nélkül nem ér semmit. Ne felejtsétek el, mit mondtak a fruskák a rajtunk ütésről. Meglátjátok, be is váltják a szavukat. De úgyis őket éri majd meglepetés. A sziklánál jobb helyet nem is találhatnánk, mondta Titti. A szikla tényleg olyan volt, mint amilyennek Titti és Roger ígérték. Sőt, még annál is jobb. Megfelel, mondta John kapitány, miután Tittit és Rogert a tetején hagyva maga jó messzire futott a réten. Izgatottan intett a kezével, hogy mikor induljanak. Már fent voltak, és kúztak elé a hanga között, ő pedig csak figyelte a sziklát, és még mindig azt hitte, hogy meg sem mozdultak. Jól van, őrszemek! Jobb már nem is lehet? Valakinek itt minden nap őrt kell állnia, s le kell kúsznia a fecskevölgybe, hogy jelt adjon. Abban a pillanatban, amikor az ellenség feltűnik. Újjongva tértek vissza a fecskevölgybe. A kormányost a sátraknál találták Peter Duck barlangjának a bejárata fölött, amint a völgy oldalát figyelte. Mi a baj? Kérdezte John, amit lerohant a meredek lejtőn, és a patakot egy ugrással maga mögött hagyta. Nézd, mondta a kormányos. Mi az? Nézd! A kormányos egy vastag rúdnak a lekerekített végére mutatott, ami kiállt a hangacsomó között, oldalt a barlang bejáratánál. Ez a seprű nyele. Bentről nyomtam keresztül. Bevittem magammal egy gyertyás lámpást, és mi alatt sepertem, felborítottam. És azután láttam, hogy a tetőn egy kis fény szüremlik be, megvizsgáltam a seprűnyéllel, és az szépen keresztül hatolt rajta. Azért nem olyan tűrhetetlen a levegő a barlangban. Csak a por zavar. Azt hiszem, valamikor emberek laktak benne. Ezt jól csináltad, Susan, mondta John. Hát, Akkor támadás esetén nyugodtan elbújhatunk mindnyájan a barlangban. Egy kicsit izgultam miatta, felmegyek és megtisztítom a nyílást. Ez azt is jelenti, hogy a papagáj nyugodtan aludhatott éjszakánként. Nem állíthatjuk fel a raktársátrat, és Titti sátrában sincs számára hely. Nem hagyhattuk volna megfulladni. Susan nagyon boldog volt, hogy a kamrája rendes, és szellőzése is van. John fölmászott a völgy sziklás oldalára, benyomta a seprűnyelet, hogy az leesett a barlangba. Levágott egy keveset a hangából, ami éppen elég volt ahhoz, hogy friss levegő tóduljon be a nyíláson, anélkül, hogy észrevegyék. Aztán mindenki bement a barlangba. Susan valóságos csodát művelt. Pornak nyoma se volt már. Mielőtt a sepréshez fogott, a patakból hozott vízzel fellocsolta a padlóját. Máskor felhasználom a leforrázott tealeveleket, mondta. Ma eldobtam, mielőtt gondoltam volna rá. A kekszes bádok dobozok és a podgyász többi szanaszét heverő darabja már csinosan össze voltak rakva. A bádok dobozok ülőhely gyanánt is szolgálhattak, amit Titt és Roger azonnal ki is próbált. Az egyik falban mély bevágás volt. Kitűnően alkalmas polcnak, ha nem is egészen vízszintes, ahhoz elég egyenes, hogy odaállíthassák a lámpát. Legfeljebb sötétben szivárog ki egy kis fény a bejáratnál. A tetőnyílás csak nagyon kevés világosságot engedett be, még akkor is, amikor John lenyesett a hanga csomóból. Nos, mondta a kormányos, mikor már mindenki kicsodálkozta magát, elhasználtuk egész fakészletünket a mai ebédfőzéshez. A tábor készen áll. Minden kézre szükség van tüzelőgyűjtéshez. És azután mi a véleményetek egy adag szünidei leckéről? Még fürdőmedencét kell építenünk, különben nem fürödhetünk holnap. Well, azt hiszem, szükségünk lesz egy rendes fürdőmedencére, egyezett bele a kormányos is. De legelőbb is egy jó halomfát kell összegyűjtenünk. Uzsonna időre a barlangban olyan farakás állott, ami bátran felvehette a versenyt azzal, amit a fruskák hordtak össze a számukra Vadmacska szigeten. Vacsora időre a felfedezők tetőtől talpig lúcskosan kipihenték fáradalmaikat, s leesték, hogyan csapkodja a víz a gát széleit. A nagy kövekből épített gát réseit kisebb kövekkel töltötték ki, amiket a tó fenekéről kapartak össze. Erre lapos tőzeg darabokat fektettek, s aztán még egy réteg követ, hogy szorosan összetartsa. A gát a víz színét körülbelül egy lábnyival emelte. A felfedezők aznap este azzal a megelégedett érzéssel rázták bele magukat alvó zsákjaikba, hogy jól végzett napi munka van mögöttük. Megkezdődött az élet a Fecskevölgyben.